Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Itt az ősz elkezdődött a tanév. Az óvodától az egyetemig minden iskola megnyitotta kapuit. A legtöbben szeptember elejétől már tanulással töltik az időt, de a pápai református teológia hallgatói szerencsésebbek voltak, számukra csak az elmúlt héten kezdődött a munka. Mi is ott jártunk az évnyitón, és az elhangzott beszédek kapcsán arról beszélgettünk diákokkal, hogy milyen a teológián tanulni. Vörös Virág beszélget majd Horváth Petra, Hegedűs Anna és Gyöngyösi Dáviddal, de először Vladár Gábor rektort hallhatják.
Van nekem egy presbiterem, aki úgy néha az orrom alá dörgöli ezt a mondatot. Nekem semmi bajom az Istennel, földi személyzetével annál több. Itt kérem szépen, akik itt vannak, különösen az elsőévesek, ebbe a földi személyzetbe szeretnének beletartozni. Ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon mit szól az Úristen ahhoz, amit mi csinálunk, akár itt Pápán, akár Debrecenben, akár Sárospatakon. A teológus a foglalkozásának a meghatározásában hordozza az Istennek a nevét. Mert nekünk mindig Istenről kell gondolkodnunk, éppen foglalkozásunkból kiindulva. És ez az Istenről való gondolkodást az emberek között állandóan ébren kell tartanunk.
Teológussá válni, az Isten szolgájává válni, az Isten képet elhelyezni a saját életemben, a világban, mindamellett, hogy bonyolult tantárgyakat tanulunk, nagyon nehéz.
És te hogy birkóztál meg ezzel?
Ami nekem nagyon sokat segített, az az, hogy voltak itt a tanárok között olyanok, akikre mindig lehetett számítani. Tehát a családias légkörbe ez tényleg hozzátartozik, hogy míg egy nagyobb egyetemen nevek és számok a diákok, és még a teológián sem biztos, hogy személyesen ismerik a tanárok a diákokat. Itt viszont a rendszer adja magából, hogy személyes kapcsolatokat alakítottak ki, folyamatosan figyelik az életünket, és ez volt az egyik segítség, hogy hátulról folyamatosan figyeltek és nógattak. Teológiát tanulni alapvetően már egy meglévő tapasztalatban kellene. Az az élmény mag, amit a teológia magába sűrít, ugye a 2000 éves hagyományával, stb., az egy nagyon tömör élményanyag, és hogyha ehhez az embernek saját élmény magja nincs, akkor lehet, hogy elveszik a nagy egészben.
Ezek után te hogy vágsz neki az itt eltöltendő 6 évnek?
Hát részint nagy elvárásokkal indulok, elsősorban természetesen magammal szemben, de az a biztos tudat, hogyha tényleg őszintén kérem, akkor az Úristen nekem mind a lelkiségi, mind a tanulmányi kérdésekben segíteni fog, részint pedig az a másik biztos tudat, hogy mind a teológia tanáraihoz, mind diáktársaimhoz, mindkét úgymond területet érintő kérdésben bátran és bizalommal fordulhatok, ez nagyon sok erőt ad nekem ahhoz, hogy elkezdjem ezt az egészet, és igyekszem majd minden tőlem telhetőt megtenni, hogy fölnőjek úgymond a lelkészi szolgálathoz.
Tudtok-e arról mesélni, hogy miért szeretnétek lelkészek lenni?
Én nagyon szeretem azt a dalszövegrészt, hogy valaki mondja meg, hogyan kell élnem. Azt hiszem, hogy a világ részéről, meg a dalszöveg részéről is nagyon sok alternatíva van arra, hogy az ember hogyan éljen, hogy hol húzza meg a határait, mire mondjon igent vagy nemet. A Bibliának a tanítása, a jézusi vezérfonal az, ami alapján azt gondolom, hogy érdemes itt a földön élni, hogy így érdemes élni. Én azt érzem az elhivatás fogalma alatt, hogy ezt megéljem, tehát hogy az életem legyen a példa, vagy amire azt tudom mondani, hogy nézd, én így élek, ezek az én hibáim, meg ezek azok, amik sikerültek, így vagy úgy, ezt a vezérfonalat követve, és ez persze bármely keresztényre igaz eddig, a saját részemről azt érzem feladatnak, hogy a valóban sóvárgó világfiaknak, akiknek egy csomó variáció létezik az életre, hogy harcolja pénzért, gázolját mindenkin, nagyon sok alternatíva van, az a feladatom, hogy ezt a vezérfonalat megmutassam, és ebben segítsem és támogassam őket. Ehhez kell itt x évet eltölteni, ahhoz, hogy az ember megtanuljon és átéljen dolgokat, hogy aztán tovább tudja őket adni.
Annak idején, amikor jelentkezni kellett, akkor én elég sokat vaciláltam az orvosi egyetem és a teológia között. A mai napig nem tudnám megmondani, hogy miért pont a teológia lett a nyerő, úgymond. Hála Istennek viszonylag megtépázott életem volt egészen addig, amíg választanom kellett. mellett betegségek is, minden egyéb más olyan élményért, amiben megtapasztalhattam az ő szó szerint ölelő szeretetét, azt, hogy ő tényleg van, és én ezt a személyes életemben 100%-ig tapasztalhatom. Ezek után megfogalmazódott bennem a vágy, hogy ezt tovább is tudjam adni. Most hát ennek ugye keretei vannak, ahhoz, hogy az ember ne csak laikusként tudja ezt továbbadni, tanulni is kell. Manapság Magyarországon ez a hivatalos módja, hogy az ember lelki pásztor legyen. Hát akkor így én is nagy szeretettel és reménységgel várom azt, hogy egyszer majd én is lelki pásztor lehessek.
Azért mondod, hogy hála Istennek megtépázott életed volt előtte, mert így ez a bizonyos élmény maga, amiről már korábban beszéltél, megszületett?
Hát szerintem ez teljes egészében még nem születhetett meg, mert ahhoz még szerintem még mindig fiatal vagyok, hogy egy kiforrott Isten képem legyen. Azért tudom most már kimondani azt, hogy hála Isten megtépázott életem volt, mert ha ezek a bizonyos dolgok nem történtek volna velem, akkor biztos vagyok benne, hogy teljesen más irányt vett volna az életem. Valószínűleg valami mostanában divatos foglalkozást választottam volna, mint amire mondjuk a szüleim szántak, mondjuk közgazdász vagy jogász lettem volna. Viszont ezek az élmények arra sarkaltak, hogy azt mutassam meg, akivé engem az Isten formált, és az egész életemmel megpróbáljak rámutatni. Azok az úgymond sértettségek, amik engem értek, azok egy picit példák lehessenek más ember számára. A szüleimmel való nehézségek, egy alkoholizmussal küzdő édesapa, valamint a meg nem értettség, ami szerintem manapság egyre több családban előfordul, de ezt én kisgyermekként ugye a világ leghatalmasabb és egyedi problémájának éltem meg, valamint több olyan betegség, ami alapvetően komolynak mondható. Lánykoros voltam, fél évig tolókocsiban éltem az életet. Ezt az oldalát is megtapasztaltam az életnek, és több olyan komolyabb betegségem volt, amiből hál' Istennek kigyógyultam. Tehát sok olyan egészségügyi problémám volt, ami arra késztethetett volna, hogy föladjam az életet, és volt olyan időszak, amikor ezt szerettem is volna. Elég nehéz volt megküzdeni gyermekként a betegségekkel, úgyhogy ha az ember nem érti, hogy mi miért történik vele, és aztán egyszer csak egyik pillanatról a másikra rátalálni az Istenre, pont a betegségek közepette. Ez egy olyan élmény, amit szerintem senki nem tud magában tartani.
Ez hogy történt?
Hát én ezt nem tudnám megmondani. Bennem ez egy folyamat volt. Elkezdett megváltozni az élethez való viszonyom. Hál' Istennek 4 éves korom óta, ahhoz képest, hogy a szüleim nem templomba járó emberek, közöm volt a református egyházhoz, már reformátusnak kereszteltek, tehát a lehetőség az adva volt, de az óvoda melletti gyülekezetbe már 4 évesen elkezdtem járni. A lelki pásztorom volt egy minta, és a mai napig egy nagy példakép számomra, és ő volt az, aki ezekben a helyzetekben kézen ragadott. Volt már egy tudatosabb része is, de ez a rátalálás, ez tehát pont a kórházi ágyon egy álom volt, amikor azt álmodtam, hogy félek, egyedül vagyok, egy erdőben rohanok, szaladok valami elől, és egyszer csak így egy, hát ez egy gyermetek kép, egy hatalmas nagy tenyér volt ott az erdő közepén, és én abba szépen csak úgy belemásztam, és ő fölemelt az elől, a valami elől, ami elől menekültem. Hiszem azt, hogy ez az álom, ez nem valami gyermeteg butaság volt, hanem valóban az én személyes Istenre való rátalálásom.
Én is személyesen, a személyes életem során megtapasztaltam azt, hogy az Úristen tényleg a legmélyebb szituációból is ki tudja vezetni az embert, és bennem is megfogalmazódott az az érzésem Petreikben, hogy ezt a csodát, amit én átéltem, azt tovább szeretném adni mindenki másnak is. Még hozzájött nagyon sok közösség és Isten élmény, az Isten tiszteletektől kezdve a hittantáboron át az egyéb alkalmakig. Azok a példák, amiket láttam hittantanáraimban, lelkészemben, ezek is nagyban megerősítettek a hivatás iránti elkötelezettségemben. Szerintem szabad ezt a kifejezést használnom, egyfajta morális vásárba kerültem fiatalabb koromban, nem tudom, most felnőttnek tartanám magam. Tanulmányi gondjaim adódtak, mégis amikor Istenhez tudtam fordulni, megtapasztaltam azt, hogy tényleg választ ad az én problémáimra, és az életem minden szegmensének tud adni egy olyan töltést, ami fölfelé vezet.
Talán ebben látom leginkább megfoghatónak, hogy ez valóban számunkra szerintem egy ember felett és fölfelé mutató, hogy tudjuk ezt egyáltalán vállalni. Nem az a legnehezebb, hogy a szószéken ne essek el a lépcsőn felfelé, hanem hogy nálam sokkal tapasztaltabb embereknek kell az evangéliumot hirdetni, úgy, hogy nem tompítani és nem kiérezni kedvenc vagy kedvetlen témákra. A felnövésben azt gondolom, hogy ami a nehézség, és valóban nehézség, hogy képlékenyít még minden, és példát kell adni, ugyanakkor akkor azt gondolom, hogy abban a kiváltságos helyzetben is vagyunk, hogy mi egy jó sémába kerülünk bele. Nem áll fenn az a veszély, hogy bármelyik világi egyetemnek az akármilyen embertelen körülményei között kell valahogy kialakítanom egy túlélési technikát, és akkor majd el fog telni 10 év, lehet, hogy olyan gyülekezetbe kerülök, ahol majd valaki valamit mond, és akkor én azon elkezdek gondolkodni, hanem 18 évesen a jézusi tanításoknak, meg az egész teológiának a világ képét sajátíthatom el. Tehát alapvetően a képlékeny voltomat egy biztos és jó sémába önthetem. Ezt én nagyon jónak tartom, mert egyébként meg annyi módozata van annak, hogy az ember hogyan nő fel, és mi jár rá, mit tanul meg. Ez tényleg nehéz.
Ha arra gondoltok, hogy léptetek be ezen a kapun x évvel ezelőtt, és hogy vagytok most, láttok-e különbséget?
Amit jó volt megtanulni, az az, hogy ez nem egy önálló szám, nem a saját produkciómra van bízva, hanem egy egyházi hagyományba léphetek be. Az egyházi hagyomány alatt én a 2000 év és az előtti évszázadok korát érzem, és valami egyszerre megborzongtató és felemelő érzésnek érzem azt, hogy az ember beléphet a világtörténelem, az egyház történelem folyásába. És nem feltétlenül úgy, hogy majd az én nevem is föl lesz írva sok-sok könyvben, hanem úgy, hogy részese vagyok egy folyamatnak. Hangsúlyozom azt, hogy ezt én most negyedéves teológusként mondom, de azzal a biztos tudás, hogy ez nem a teológusoknak a szent kiváltsága, hanem ez minden Jézust követő embernek sajátja lehet.
Amikor idejöttem, akkor feketén és fehéren láttam a világot, kijöve a gimnáziumból, a nagy kamaszkori problémákkal megküzdve, az érettségi frászában, az embernek nagyon homályos a képe igazából a világról, legfőképpen a saját életéről, és arról, hogy mit szeretne, és hogy azt hogyan szeretné. Ez a képlet alakult ki bennem, azt hiszem ez alatt az elmúlt 4 év alatt, hogy nem fekete és fehér, hanem színes a világ, és nincs feltétlenül olyan mértékben kezdet és vég, ahogy azt az ember nagyon sokszor gondolja, pláne az élet nagy mélységeiben és a hit nagy mélységeiben, hanem egy folyamat van. Azt hiszem, hogy ez az, amit a leginkább megtanultam.
Az évnyitó egyben egy csendes nap is volt, aminek a fő témája az egyik vendégelőadó, Fekete Károly előadása volt. A debreceni teológia tanára egy olyan munkacsoportnak, a liturgiai bizottságnak is a tagja, aminek a célkitűzése az istentiszteleti rend megújítása. Az új liturgiai formák kereséséről beszélgetett vele, és a pápai teológia rektor helyettesével Zalatnai Istvánnal, Vörösvirág.
Két végletet látok, van egy ilyen száraz, megcsontosodott, tradicionális istentiszteleti forma és istentiszteletre járás, amelyik mindent szeretne ugyanabban a formában megőrizni, ahogy a szülők, nagyszülők, ősszülők valamikor átadták. Mások meg annyira szeretnének hasonlulni vagy idomulni a világi elvárásokhoz, az én érezzem jól magam az istentiszteleten gondolathoz, hogy elfelejtődik az, hogy azért az Úristen szeretne megszólítani bennünket, nem csak a régi formákon keresztül, meg nem a nagyon modern formákon keresztül, hanem ennek van egy olyan középutas megoldása, ahol nem feledjük el a múltunkat, és azt, hogy mi református módon gyakoroljuk az istentiszteletet, és így akarunk találkozni az Úristennel. Ugyanakkor nem kizárva azt, hogy a lélek az egy olyan spirituális lelkitöltést tud adni, amelyik áthatja, olykor felforgatja azokat a tradicionális formákat, amelyekbe mi bele tudunk merevedni. Amikor a generális liturgiai bizottságába delegálták a kollégáimat és a bizottsági tagokat, akkor mi olyan módon tudtunk egymással munkát végezni, hogy mindannyian elhittük, hogy ez a bizonyos középút létezik, mégpedig nem azon az áron, hogy mindenkinek megadjuk azt, amit meg lehet adni, és akkor majd konszenzusra jutunk, hanem elkezdtünk visszamenni azokhoz a mérőpontokhoz, amelyek a saját egyház történetünkben, vagy a reformáció óta, sőt a kereszténység történetében újra és újra meg tudták újítani az istentiszteletet, és ezzel, ha tetszik, akkor korszerűvé is tették, de nem a korszerűség volt a cél, hanem az, hogy az Isten igéje hatalmasabban tudjon megszólalni. A hallgatóknak a fölvezető adásban azt mondtam, hogy az istentiszteleten minden az ige rezonátor terévé kell, hogy váljon, hogy felerősödjön, és az összes rárakódott információ, a köret, azok a ballasztok, amelyek lehet, hogy kánáni nyelven szólnak, de elterelik a lényegről a figyelmünket, azoknak kell megújulni, és ehhez a énekeink, az imádságaink, egyáltalán az egész istentiszteletnek a logikája, a fölépítése, az nagyon tudatos kell, hogy legyen. Olykor a templomfalak között is megjelenik, hogy az az imádság az csak formális, és lehet, hogy szép szavak, meg szóvirágok hangzanak el, de valahogy a töltése hiányzik. És lehet, hogy abban a hangnemben énekeljük, és még az orgona is tisztán szól, de az ének nem lélekből fakad, hanem csak úgy ledaráljuk. És a mi atyánkkal is meg tudjuk ezt tenni. Minden elemről tudjuk, hogy mit szolgál, miért van, hova illik. Ennek a tudatossága, amit meg lehet tanulni, és számon lehet tartani. De nem elég az, hogy mindig újítunk, hanem meg is kell őrizni. Hogy legyenek kötött és szabad elemek, régi és új formák, ezeknek az egyensúlya nem borulhat föl. A mai istentiszteleti útkeresésünkben ennek az egyensúlynak a megtalálása a legfontosabb, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor szerintem egészen másként fogjuk magunkat érezni az istentiszteleten is. Úgyhogy azért készült a Reformátusok a Kegyelem Trónusánál című néhány alapelvet tartalmazó füzet, és ez a esperesi hivatalok segítségével szétosztásra került a lelkipásztoroknak, és szeretnénk, hogyha nőszövetségben, presbitériumokban, ifjúsági körökben, mindenféle lelkész testületekben, minél szélesebb körben megvitatnánk azt, hogy mi alatt mit értsünk. Mert a tudatos istentiszteletre készülés lehet az egységnek a bölcsője. Ami gondolkodásban, tanulási folyamatban nem jut le a gyülekezetekig, nem lehet rá reflektálni, hanem ez lesz és kész, egy ilyen gondolkodásmóddal alakul, az nem is válhat a gyülekezeteknek a sajátjává. Úgyhogy mi most megfordítottuk ezt a folyamatot, nem egy kész, feketébe, keménybe kötött kötetet adunk, hanem a sok-sok minta alapján, amely Hollandiától Svájcig körbevesz bennünket a testvéregyházakban, ahol mindig ezt csinálták, hogy először az alapelveket egyeztették, és utána annak alapján született egy liturgikus könyv. Mi is ezt az utat kezdtük el járni. Most vagyunk ebben a fázisban, hogy ezek az alapelvek az egyházi közbeszéd tárgyává kell, hogy legyenek. December 15-ig várjuk a visszajelzéseket, minden füzetben benne van, hogy hová. Ezt összegyűjtve a liturgiai bizottság újra megfontolja ezeket az ötleteket, tanácsokat, a megerősítést is, mert az is fontos, hogy ne csak kritika legyen, hanem amivel egyetértünk, azt fejezzük ki, hogy igen, ezt vállaljuk, szeretjük, akarjuk, csináljuk, és azután állítjuk össze azt a liturgiai példatárat, amelyikkel szeretnénk tényleg kedvet csinálni az istentisztelethez, hogy ez ne egy kipipálandó feladat legyen, hanem a szívünk, lelkünk, egész életünk benne legyen, és én hiszem azt, hogy ez meg is fogja újítani az egyházunk közösségét.
A pápai teológiának vannak bizonyos sajátosságai. Méreteinél fogva, és abból fakadólag, hogy az ország nyugati részén van, sok minden kérdés, probléma azt hiszem hamarabb jelentkezik, mint az országnak a keleti részein, és ez lehetőségeket is rejt magába. Tehát sok mindennel kapcsolatban új dolgoknak a kipróbálása, új problémákkal való szembesülés talán természetesebben vagy könnyebben tud itt megtörténni, mint ott, ahol nagyon mélyen gyökerező, biztos oszlopok vannak. Ennek az egyik része az az, ami az istentiszteleti élet megújításával kapcsolatos. Véletlen, de nagyon érdekes, hogy sok minden, amiről beszélt Fekete Károly professzor úr, 4 nappal ezelőtt szinte ugyanerről a kérdésről beszélt egy gyulafehérvári, illetve kolozsvári római katolikus teológus a Zeneakadémia egyház zenei tanszékének a jubileumi szimpózionán. Tehát azt mondhatjuk, hogy a 21. századi embernek az Isten keresése és az ehhez való forma keresése az, ami nagyon széles körben érzékelhető. Hát ezért éreztük fontosnak azt, hogy ebben az évben a csendes napnak ez legyen a témája. Itt a pápai teológián egy héten legalábbis 2-szer olyan liturgikus áhítatokat tartunk, amelyek alapvetően a 16-17. Századi úgynevezett óprotestáns istentisztelet által ihletettek, és amelyeknek ugye az az érdekessége, hogyha ezt mai füllel hallja egy magyar református, akkor elsőre azt gondolja, hogy micsoda dolog ez, hát ezek valami ilyen katolikus jellegű dolgok, a gregorián ének, vagy a válaszolgatós zsoltárolvasás, és nagyon kevés ember, aki egyáltalán tud arról, és belegondolna, hogy azok a református őseink, akik tényleg a legkomolyabban vették a hitüket, akik meghaltak az ő hitükért, azok ilyen formájú istentiszteleteket tartottak. Ezen szeretnénk egy kicsit gondolkozni, ennek a továbbépítésén, a tovább finomításán, különösképpen is az imádságos részének az olyan alakításán, hogy abban meg tudjon jelenni a közösségnek az élete. Ezeken a pici kis reggeli áhítatokon legalább 4 külön szereplő van. Van az, aki elmondja azt a pár perces ige magyarázatot, ige hirdetést, van az énekvezér, régi kifejezéssel kántor, aki ténylegesen ugye énekel, vezeti a liturgiának a többi részét, van orgonista, aki csak az áhítat előtt játszik, de akkor játszik, amikor történik a ráhangolódás az istentiszteletre, és van a gyertyagyújtó. Az is egy szerepet jelent. Azt a mozdulatot, amikor odamegy, meggyújtja a gyertyát, és avval kezdődik el az az áhítat. És utána ugyanez zárja le. Szinte semmiség olyan pici kis mozdulatok, és amelyeknek mégis jelentősége tud lenni, és ami egyébként gyönyörű szépen megmutatja azt, hogy nem én vagyok a középpontban, nem az én személyemről van szó. Azt a szörnyűséget el kéne felejteni, hogy az XY-nak az áhítata, ugye így fogalmazunk még ma is, jössz a Jóskának az áhítatára? Hát micsoda istengyalázás? Mi az, hogy a Kovács Jánosnak az áhítata? Nem a Kovács János áhítata, hanem adott esetben Kovács János az, aki az ige hirdetőnek a szerepét, a feladatát látja el. Aztán majd egy következő héten ő majd a gyertyagyújtó lesz. Vagy az, aki esetleg a termet elrendezi az áhítat kezdete előtt egy 5 perccel.
Úgy érzékelem, hogy mintha egy picit ilyen kísérleti jellege lenne a dolognak.
Én inkább csak azt mondanám, hogy az embernek az a dolga, hogy amit maga előtt lát, amit úgy érez, hogy a kötelessége, amilyen irányba úgy nyílik, azt csinálja. Itt most van egy ilyen lehetőség, ezen gondolkozunk, ezzel foglalkozunk. Talán lehet mondani, hogy az elmúlt 2-3 évben ezen volt itt egy elég nagy hangsúly. Több mindenkit meghívtunk, előadókat, több helyütt érzékelhető az ebbe az irányba való útkeresés. Igazából minden korban és minden körülmények között az egyház életének a központja, a kiinduló pontja és az alapja az az istentiszteleti élete. Ha ez a központ ez meggyengül, akkor utána még azért egy jó ideig történhet sok minden más, tehát életjelenségeket produkálhat az egyház, de az egy kicsit olyan, mint amikor a halottnak tovább nő a haja a koporsóban. Hogy előbb-utóbb kiderül, hogy már nincs az az igazi valóság, az a közvetlen érintkezés a legszentebb valósággal, annak a mély és friss élménye, ami aztán meg kellene, hogy teremje a maga gyümölcseit.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nyáron az ember óhatatlanul is több emberrel megismerkedik, jártában, keltében. Nagyon mély élményekkel, emberi kapcsolatokkal lettem gazdagabb kirándulásaink során. Az egyik beszélgetésbe hadd avassam bele a kedves hallgatókat is. Kárpátalján, Beregszász mellett Beregdédán ismerkedtem meg Baraté Bertalannal és Piroskával. Arról beszélgetnek majd, hogyan szabadultak meg az alkohol problémától az ottani református misszió által.
Azt mondtam, hogy nem szólok neki, egy szót se, pláne a kisebbik lányunk anya szaladt elében, apa részeg, de ne tessék neki szólni, ne tessék, mert annyira félt már, hogy a veszekedés nem verekedett, hogy bántott, csak elég volt egy hangos szó, és kész, már a gyermekek hogy érzik a családba. Anya, én adok neki enni, én játszok vele, tessék elmenni mamánál. Ez volt. És akkor még feljött az utvára, megszólalt, és nem bírtam magam rültőzetni. Akkor kitámadtam, hogy ilyen részeg volt, hogy a pénzt hazahozta, kihajtottam neki az udvarra. Vigyed a pénzedet, nem kell nekem. Jött nagyba lelkesen felfele, hogy hoztam a fizetést, azt alig tudja kifele mondani, azt teszi a kezembe fele, amikor kihajtottam az udvarra.
Nem tudom számolni.
Hát vidd a fenébe nekem, egy normális ember jöjjön haza. Legyen kevesebb, csak normálisan élj, nem kell nekem az a pénz.
Beszélt ugasok marhaságot, hülyeséged, amint csak előjött. Hát mondjuk, hogy nem tudtam, mit vacsoráztam.
10 perce jó.
Hát nem emlékeztem, hogy kivé hittem, meg mi olyan is volt.
Berte azt mondta mindig, hogy senkinek nincs olyan fertelmes, utálatos felesége, mint neki.
Ez mindig szírott a szívás.
És otra eset, hogy én lent szedtem a pincébe a krumplit, és akkor a szomszéd da szépen betűjön le fel a pincébe, hát én, hogy lekemerélj a pincébe, így megyünk, és akkor így be kell fordulni, én meg belül voltam, ők jönnek lefele, hallom nagy hanggal, Berti mondja, hogy éj, a piroska most látna minket! Azt mondja erre a szomszéd neki, hát szomszéd, nincs neked kezed? Hát nem tudsz egy nyaklevest adni neki. Na gondolod, én meg hallgatom. Nem mertem azt, hogy takarodj fél, mert akkor Berti valóban megemeltem.
Nem mondjak nevet.
Úgyhogy nem mertem szólni a szomszédnak, hogy a tiedet szíjeverted már. Hát de örülök, hogy annak az ibert sose használtam.
Nem volt, én csak lefeküdtem a részegó, már nem bírtam, mit csinálják egy tehet, de nem megy, csak feküdjön le.
Arra nem gondoltál, hogy elváltuk, amikor volt ez a sok minden?
Ha én valamikor ezt említettem, anyu azt mondta, hogy én annyit tűrtem apádnak, és te is tűrj Bertinek, ha lefekszik, takard be, mindig megmarad bennem, ha baja van neked is bajod, utána még nem is panaszkodhattam anyunak, abszolút. Szinte meg volt tiltva.
A panaszkodás?
A panaszkodás. Mit csinálna? Ide jönni? Haza jönni? Gyermekek van? Tessék! Mikor részeg, hallgass-e. Én ha beszéltem volna, akkor mennyit kaptam volna pártól? Ezt válaszolta nekem. Mennem megmaradt, és én ezt nem is
panaszoltam. És ezt el tudtad fogadni?
Teljes mértékben tudtam, hogy ez van, és kész.
Hát de nem könnyű, hogy mondtad.
Hát, de elfogadtam, nem tehettem mást. Anyósom meg azt mondta, hogy figyeld, mikor hazajött részegen, adjál neki enni. Elsőbb is hadd egyen. Mert ha hazajön és elkezdett szidni, az az ember már nem fog enni. Hadd lakjon, jó, és utána szidd össze. Aki iszik, azt mondja, akkor utána megsértődik, nem fog enni, és hamarabb beteg lesz.
Na, de amúgy piroska párti volt. Látod, hogy én iszok, hogy miért van köztünk.
Utána szidt, amikor jól lakott.
És akkor bántad, hogy te szidod?
Sokszor azt mondta, igazad van, igazad van, igazad van.
Beláttam igazad én azt, láttam, hogy nem jó ez így nekem. Csak annyira vonzott, függő lettem, hogy vonzott, hogy inni kell, hogy minek nem tudtam, hogy miért érne. Nem éltünk mi amúgy rosszul, miért dolgoztam, csak ugyan kerestem.
De volt már, hogy nem akartál. Utólag nem az volt, hogy reggel felkölté, én már a jószágot elrendeztem, te már szépen részeg voltál. Szépen vetted a pokraucot, és bújtál befele. Kialudtad magad, felébredtél, és akkor újból kezdted, megint berúgtál.
Bántott, hogy nem megyek azért, ugye mégis csak...
Nem annyi sok helyzet volt, de volt már rá eset, hogy nem...
Előfordult,
előfordult.
És akkor táppénz, vagy hogy lehetett ezt megoldani?
Semmi. Oh. Nem volt ereje, azt akkor nem ment ahhoz, nem, vagy 2-3 nap, akkor feküdözött, mert nem volt ereje, csak izzadt, azt nem. Összeszedte magát egy kicsit, ja, megjött az étvágy, akkor kezdte újból előre az ivást.
És akkor végülis azért mentél el, mert érezted, hogy ebből ki kell lépni.
De ezzel tudtam, valami bántott azért, hogy nem tudtam én azt, hogy nem jó meg. Úgy tengredettem oda az egészségemet biztos. Láttam én már például, hogy az alkohol elvitte 42 éves korban.
Tehát általában mindig úgy tusolgatják, nem? Sokáig. Majd megoldod.
Az október 31, a 99-es, az úgy megerősített, akkor tacsra ittam magam.
Tényleg?
Elmentünk az Isten tiszteletre délelőtt. Hadd jöttem, lementem a pincébe, nem is kellett pohár. Hát a gumi volt. Megszívtam magamat, amennyi a gyomromba fejét. Attól berúgtam, és én nekem adott az utolsó kísértőm, hogy akkor az ördög elcsábított.
És abban az időben a hit, tehát a templombejárás inkább egy ilyen gyakorlat volt, ugye?
Csak megszokásból. Istenféle édesanyám volt, és az mondta, hogy a templomba kell járni, csak abban az időben, hát a kommunista rendszerben. Mikor mentünk, mikor nem meg. Szóval nem figyeltünk az igényre, hogy mégis, hogy mit szól nekünk az Isten. Úgy féltem az Isten, mint ahogy annál édesanyám mondta is, de azért nem figyeltem rá. 20 éves korig az alkohol az semmi problémám nem volt. Majd akkor a katonaság után munkába álltunk, traktoron dolgoztam sok éven keresztül, akkor az építőbrigádba elmentem, ott is nap mint nap fogyasztottam alkoholt ebben. Közben én megnősültem.
Akkor hány éves voltam?
30. Persze.
Nem hitte ettől?
Úgy nem hitte az ember, hogy valahogy, hogy alkoholisták, mert az egész falu, mindenki azt mondta, hogy jaj, hát a képfiú, milyen példaképfiú, meg minden, az közben egy alkoholisták.
Na nem voltunk olyan, már így mondom, hogy olyan lezűlő vagy valami, nem voltunk, mert úgy munkába jártunk. Mindig azt mondta, hogy olyan példamutató. Olyan...
De miért?
Az emberek előtt tetszők voltunk, mert szerettünk segíteni, szerettünk úgy viselkedni, hogy nem mutattuk ki magunkat.
Nem hitték róla az emberek.
Nem hitték. Fokozásról nap mint nap fogyasztottam az alkoholt.
Már magad is tudtál, én nem kellett haver.
De már mikor családos lettem, és akkor már sokat osztoztam Piroskával, sokat veszekedtünk, hogy már most is piás, vagy most is észeg vagy. És én mindig mondtam, hogy mondom, én nem fogok jönni, de nem tudom, mire csak ittam, meg ittam és ittam.
Tehát nem akartam.
És önerejű próbáltam, hogy én megmutatom, nem fogok jönni, de ez ténylegesen így is történt. Nem mondom, január 1-ét vettem egyik éven, hogy nem ittam meg Ramszeszes italat 8 hónapot. Ez volt 97. De utána egy fokozatosan, akkor megint ittam. Kibírtam önerejű 8 hónapig, meg 6 hónapig. De hála Istennek most 10. éve. Alkoholmentesen is. Csak is az Úr Jézus ad erőt. 97. novemberében elmentünk a mi gyülekezetünk is hét férfi, csendes napra. A Csongori misszióban. És akkor, hát így mondom, hogy már Isten keresett és már munkálkodott bennem. Akkor tudtam, hogy ténylegesen hát a Istenhez kell közeledni is. Bibliát kezdtünk olvasni, kezdtük keresni az Isten mi is. 99. január 11-én tudom ezt a dátumot, ezt nagyon fogok rá mindig emlékezni. Akkor mented az iszákos mentőmisszió, körfűrészeltem. Azt mondja nekem az egyik testvér, hogy Berti, nem jönne a Csongori iszákos mentőmisszióra? Hát azt mondtam, hogy nem, én nem vagyok alkoholista, én nem megyek. Erre az alkalomra nem megyek, iszágos mentőmisszióra nem megyek. Én nem vagyok alkoholista, nem láttam benne, őszintén. Majd a két lány, a Piroska is hozzá kellett kérni, hogy Berti, milyen jó volt, még nem ittam a 8 hónapot. Ködbe bement az a testvér Beregszárba, hogy jön vissza, hogy megyünk. Én addig majdnem beraktam. Ennek ellenére. Na jön, azt mondja, mi lesz? Kézültén még megy a vonat. Vonaton kellett akkor menni. Nem megyek sehova. De hát azt a Isten csak munkálkodott bennem. Beláttam én önmagam, hogy ténylegesen nem jó az én helyzetem, így ha én iszok. Azt akkor igen mondtam, hogy megyek. Hát elindultunk biciklin a vonatig, hát én már jó félpiás voltam. Lezserültem a lánszeset, a biciklinek semmi baja se volt. Vonathoz értünk.
Fagyauka esett.
Hol érkeztünk az egyik állomás, onnan bicikli mennünk, ott se estem le a biciklin. Oda mentem a délutáni előadásra, hát kaptam egy igét, Zsidók levelében 3 hét. Ma az ő szavát halljátok ti a szíveteket, meg nekem mentsétek. Hát hálát adok az Istennek, hogy csak ugyan ma az ő szava nem keményítettem meg a szívem. Hazajöttem, elővettem a Bibliát, és hozzá kezdtem járni az alkalmakra. Piroska nyerekbe érizte magát, hogy én már nem iszok, és készített engem Berti Biblióra, imakodási gerincs. Én meg akkor kedves feleségem mondom, nem jobb volna együtt menni. Elindultunk együtt a dolgalmakra. És hálát adok az Istennek, hogy már most a 10. éve nem egyedül az Úrról járok. Azóta hála Istennek békés az életünk.
És ott a munkában többiek isznak egyébként?
Egy sem mondhatom, hogy alkoholista. Áll előttünk a szeszes, de minket nem kínálnak, a mesterem sem, meg a másik munkatárs senki sem.
Tudják, hogy nem isznak.
Ez jó.
Én sem tudom már úgy értűni ezt a részegség, az a sok mindenféle beszédeket, meg mindent.
Meg az első évek voltak a rosszak.
Akkor nyilván milyen piszkálódás is van, hogy jön
és már. Most már nem. El van, fogadva, ilyenek is, nem isznak és kész.
Szeretik a munkánkat, hogy minőséges munkát adunk le, meg végzünk. Lássák, ezek nem pialok. Amikor kombájnoztam, most ott is elég állnak a rossz társaság volt. Az egyik katolikus gondok volt a kombán, és én meg a másik református hívő. Akkor mentem odafele, azt mondja, na, ne káromkodjatok, jön a két szent.
Két szent.
Azt akkor azt mondja, nézd meg te, ezeknek még a kombányos a török, ténylegesen, mondom, edé van imádkozva is, mondom, mert imába orva, hogy a gép is menjen. Csak néznek. De én kiérkeztem a mezőre, leborultam a traktor elébe, Istenem, adj előtt nekem meg bölcsességet, ez a géphez meg a gép is jól menjen. Így befejeztem, megint leborultam az Isten elébe, hogy hálát adom neked érre, hogy kitartok.
De ha nem tartott ki, akkor is
hálát. Akkor is. Ha eltűnt, de imába voltam.
Régen, ha valami nem sikerült, úgy tudod káromkodni, amilyen csúnyán, hogy ezt kimondani. Ha remontolt így valamit, javítgatott, és akkor volt, hogy rájutott az ujjára, már hívőként a kalapácsa az ujjára, és nem káromkodott. Fütyölt! Szabályszerűen fütyölt. Nem jött az iszonyatos csúnya káromkodás.
Ha idén nem tudtam lezavarni a tyúkot, vagy vissza, azért nagyon szigorúan káromkodni.
azt akartam, hogy Bertint ne igyon. Én nem azt akartam, hogy az Istent keresse, hanem hogy ne legyen iszákos ember. De hát az Isten nem így rendelkezett, hanem másképp rendelkezett. Az Isten megszabadított a bűneinktől, úgy engemet is.
Nem gondoltad, hogy bűnös vagy?
Abszolút. Egyáltalán jó ember vagyok. Én nem bántok senkit, én szeretek mindenkit. Nem gondoltam, de az Isten másképp rendelkezett felőlünk. Hát úgyhogy hálás vagyok az Istennek ezért a nyomorúságé, hogy ezáltal kiszabadított minket.
Szükség volt erre?
Persze.
Ez érdekes.
Elmondhatom, hogy a nyomorúság a javunkra szolgált. Tudom, hogy én annyira akartam, mert mindent tudtam, és annyira akartam, és akkor én jártam a közösségbe, már Bertivel mindenhova, és akkor mit keresek én? Egyik mondja, én az úré vagyok, a másik is mondja, én is, mit ülök én itt? Ezek közben. Én nem mondhatom el, hogy az vagyok. Hát nem is tudom, hogy tűrtek-e annyi éven keresztül. És valóban, amikor az Isten azt megadja, attól nagyobb öröm nincs. Hallgattam, tudtam, de el kellett jönni az időnek, hogy az Isten megszabadítsa.
És mi az, ami ráncokat?
Rájöttem arra, hogy én egy milyen gyarló, bűnös ember vagyok, nem is vagyok jó ember, amit annak láttam, hogy jó ember vagyok. Bertibe kerestem csak a hibát, hogy Berti a rossz, mert iszik. Akár annak idején mondjuk, míg ide kerültem a családba, hogy akkor rájöttem arra, hogy anyósommal nem úgy kellett volna beszélni, legelső ez volt. Mert ha az Isten elhagyja érni, mi is megöregszünk, és nekünk is fog fájni, hogy fognak velünk beszélgetni. Hát meg minden egyes tettek, ami fájtak. És ez volt a legnehezebb, hogy befogja az ember a száját.
Nem is értettem, hogy ez mi az örök élet, hogy van tovább. Nem, meghalok, azt mondtam sokszor, hogy meghalok, az lesz. Éltek ti magatoknak, jó, hogy lesznek. Én nem leszek, de ténylegesen, hogy milyen jó az tudni, hogy van tovább, van örök élet, lesz feltámadás, meg van. Ez a valami, hogy van Krisztusunk.
Hát engem meg például, amikor kicsi voltam, gyermek voltam, engem mindig azt foglalkoztatott, hogy nem létezik. Mikor meghalok, hogy vége lesz a gondolkozásomnak, hogy nem létezik az, hogy nem lesz semmi, vége mindennek. Ezen törtem a fejem, hogy valaminek lennik-e. Így gyötört ez.
Most már tudom, hogy csak ugye nem mondhattam segítő, hogy én jobb vagyok, mert ugyanom vagyok, mint az utolsó alkoholista, meg az a rabló, meg akár, mert bűnös. Hálát adok az Istennek, hogy bűnbocsánatot nyertem.
Sokan ittak a faluban, valószínűleg ennek oka volt, és egy csomóan ittak, nem?
Ezek szokási. Nem az, rossz hogy rossz volt a család, mert nem volt. Nem.
Mindenre ittunk, örömre ittunk, bánatra, ha valami sikerült, akkor azért ittunk, ha nem sikerült, azért ittunk. Ténylegesen ittunk, meg ittunk. És most a munkahelyünkön is, vagy valami, úgy meg lehet lenni. Ivás nélkül, mondjuk mezőgazdaság, kaszálás, vagy szélnapakolás nem zajlott le ivás nélkül. Most lezajlik. Tudjunk itt kávét, vagy ha valami...
És a faluban aztán ennek milyen hatása lett?
Hogy mondjam, Gunyónak a misszió nevet, ahol a csongorom van a misszió, csongoristáknak meg...
Csongoristák?
Igen.
Ezek mind csongoristák vagyunk, akik szabarultunk csongoron.
Voltak, akik elmennek a misszióba a hatásodra, nem?
Testvérem is, a Pisti is.
Az hogy volt?
80 vagyunk, az első fecske vagyunk. Jancsi is járt az Isten tiszteletre, ha volt is benne. Mentünk ketten dolgozni. Pontosan egy évre el tudtuk csalni, így mondom, el tudtuk hívni a Pistit meg a Jancsit. És szabarult mind a kettő. Vittünk meg még ilyen pár ilyen jó barátot, az Ilyés Pista. Az megint eljött, az harangozó lett. Most jött januárban az egyik szomszédfiú, az is pialós volt. 6 hónapja nem iszik. Olyan boldog a család. 3 aranyos kis gyerek. Együtt mennek ki a feleségeket a munkába, kikísérik. Addig meg csak ivott. Ez olyan öröm, hogy a óriási csak ugyan. Hát nem tudom itt, hát biztos egy olyan 300-400 családban megszabadult, már így mondom, vagy a fér, vagy a feleség. Kármátán. Nem csak én szabadultam, a családom, a néném, a többi, azok boldogok, hogy nem iszik a testvére.
De akkor mégis Dédáról valami 8 szabadult van?
7 ember, de nagyon sokan voltak.
Ez az új gyermekeim.
Aki sokan meghaltak.
Bírták egy 3 hónap, volt olyan 3 hónapig, 4-ig.
Nagyon még mélyebbre visszasüllyedtek.
Ez a veszély, hogyha valaki viszont nem tudja megállni, még mélyebbre is.
Volt egy osztálytársa, amikor elment a misszióba, Berti elment ott bizonyságot tenni, az pont is akkor volt a misszióba, és azt mondta neki, te Berti, hon voltál idáig?
Hát olyan züllött volt, kiabált mindenki után, és olyan példás életet élek most a feleségével. Isteni csoda! A házok mindegy cigányoké olyan volt, kipucolt házok van. jószágot disznótól.
Sosem volt egy tyúkja, egy
akkor minden olyan van. Tiszta pedás, úgy jár, mint egy király. Hát nem tudják élni sokan. Két flakon ide bort vittek haza éjszakára. És ez a csongörű misszió azt jelenti, hogy ahogy szeretik a munkatársak. De idélgetik ott, ruhát kap meg, tisztákot, mindent ott kedvébe járnak.
Mesélted a lakodalmat, hogy úgy izgultatok, hogy lesz majd, ugye lakodalmakban kínálják az italt.
Igen, de voltak olyan barátok, aki a kaulájába beletöltötte a páinkát. Kóstolta, az a nyomon észrevette, és letette, azt mondta, hogy most már megfogom az én poharomat, és azt ízok, amit én töltök bele. Általában, ha esküvőre megyünk, nekünk ez a hívő társaságunk, mind ilyen rokonság itt, a Jancsiék, a Magdusék, a Juliék, és akkor mindig úgy iparkodunk, hogy egy helyre ülünk mindig. Mikor volt a tiszteletesnek is az esküvője, és csak ugye nekünk ott volt lerakva a szeszesek, mi ahogy leültünk, leadtuk. Odaadtuk a pincér, jött a pincér, nekünk erre szükség nincs.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.